A telefonvonalban pedig itt van velünk Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A múlt héten ugye a Lengyelországba becsapódó két rakéta miatt nagyon sokan ijedtek meg, utána kiderült, hogy valószínűleg az ukrán légvédelem okozhatta véletlenszerűen ezt a becsapódást, tehát nem orosz támadásról van szó. Azt viszont ugye, miközben emiatt megnyugodhattunk, hogy nem orosz támadás volt a NATO ellen, azt azért szintén meg kell jegyeznünk, hogy talán minden eddiginél a legkiterjedtebb, legnagyobb volumenű orosz rakétatámadás sorozat sújtotta Ukrajnát, és az most már egy egyértelmű trendnek látszódik, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra ellen fokozhatják az oroszok a támadást, ugye főleg itt a tél beálltával ez egy nagyon kíméletlen, nagyon brutális, de egy eredményre vezető taktika lehet, hogy látja most a háború eseményeit.
Igen, azóta is azt látjuk, ugye nem csak azon az egy napon, hanem lényegében egészen a tegnapi napig, illetve hát már a mai éjszakáig, hogy az oroszok szisztematikusan támadják az ukrán, elsősorban a polgári lakosságot ellátó kritikus infrastruktúrát, tehát elsősorban az elektromos energiát biztosító rendszert, és ott is főleg a különféle transformátor állomásokat, mert ezeket sokkal nehezebb javítani és cserélni, mint mondjuk ha magát a vezetéket rongálnák meg. Emellett azért támadják a hőközpontokat is, pont ugye az orosz állami tévének az egyik nyilatkozója mondta, hogy hát inkább nem is idézném szó szerint, mert eléggé borzasztó szavakat használ, de hogy ott is elismerték, hogy itt már egyértelműen az a cél, hogy lehetőség szerint az ukránok fagyjanak meg és haljanak éhen. Tehát, hogy ezzel a nyomással vegyék rá az ukrán népet, hogy távolítsa el a vezetést. Az a baj, hogy ez egyrészt kimeríti az összes vonatkozó nemzetközi jogi és hadijogi szabály szerint az emberiség elleni bűncselekmény kategóriáját, ugye kifejezetten tilos a polgári lakosságot támadni, már pedig Oroszország igaz, hogy közvetett módon, de a vezetés által is bevallottan ezzel a polgári lakosságot támadja. Másrészt a történetben már volt néhány ilyen példa, gondolok csak itt a kedves hallgatók, a második világháborúra, amikor 40-ben az angliai csatában a németek ugyanezt próbálták meg, 41-től 45-ig az angol szászok ugye a Németország bombázásával próbálták meg ugyanezt, 44-45-ben az amerikaiak Japánt bombázták ugyanígy, és a vietnámi háborúban lényegében 65-től 72-ig az amerikaiak Észak-Vietnám nevezzük nevén terrorbombázásával próbálták meg megtörni a vietnámiak akaratát, és egyik se jött be. Tehát most sem valószínű egyébként, hogy pusztán ezzel sikerülne megtörni az ukrán lakosságnak az ellenállását.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez egy ilyen végeláthatatlan szenvedés sorozatot hoz, de azon túlmenően valószínűleg még dacosabbá teheti az ellenállást inkább.
Igen, mindenképpen benne van ez az eddigi történelmi tapasztalatok alapján, ez így zajlott. Másfelől pedig azt is látni, hogy az orosz támadások hatékonysága egyre jobban csökken. Tehát egyre több korszerű nyugati rakétarendszer érkezik. Most már azért a támadó rakétáknak, robotrepülőgépeknek több mint a felét meg tudja semmisíteni az ukrán légvédelem, mielőtt becsapódna a célba. Másrészt Oroszország kezd kifogyni a precíziós fegyverrendszerekből, ugye ezért kellett, nyugodtan mondhatjuk, a világ szégyenére a magát az USA-val egy szintre pozícionáló Oroszországnak a nemzetközi közösség páriájától, Irántól rakétákat és úgynevezett cirkáló lőszereket, vagy talán úgy jobban ismerik a hallgatók, kamikáze drónokat venni, mert egészen egyszerűen a saját eszközökkel ezt már nem tudja sokáig fenntartani. Tehát nagy kérdés az, hogy mennyi precíziós fegyverrendszere van még Oroszországnak, kezdenek kifogyni belőle. Nyilván ez még akár heteket jelenthet, de hogy ezt az intenzitású támadássorozatot nem lehet mondjuk még hónapokig fenntartani, míg Ukrajna, mivel mögötte van a nyugati országok egységes támogatása, akik most már egyébként a fegyverek mellett elsősorban például a transzformátor állomásokat szállítanak kompletten, hogy be lehessen őket rakni a megsemmisített ukrán rendszerekbe. Tehát valószínűleg Ukrajna ezt a gazdasági háborút nyilván nem egyedül, hanem a nyugati világ kollektív támogatásával bírni fogja.
Azt jelentette az ukrán miniszterelnök múlt hét pénteken, ha jól emlékszem, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra felét ért már támadás. Ugye emlékezhetünk, hogy a keddi csapások miatt 10 millió ember maradt gyakorlatilag villamos energia nélkül, meg közműszolgáltatás nélkül. Meddig mehet ez el? Mert ugye gyakorlatilag most kicsit nem túl szakmaian fogalmazva, Oroszország folyamatosan rakétázza el az erőforrásait. Lehet-e számítani még a keddinél is nagyobb volumenű sorozatra, vagy gyakorlatilag itt Oroszország ellőtte a legtöbb puskaporát már?
Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés. Oroszországgal kapcsolatban rengeteg a kérdőjel. Senki nem tudja, hogy pontosan mennyi eszközük van. A legtöbb jel arra utal, hogy mármint ha senki nem tudja, ez a nyugati forrásokra vonatkozik, nyilván maguk az oroszok azért csak sejtik. A legtöbb jel arra utal, hogy fogytán van a készletük. Ugye erre például olyan jelek is utalnak, hogy már akár 30-40 éve gyártott eszközöket is bevetnek, ugye a maradványok sorozatszáma alapján jó néhány olyan eszközt is beazonosítottak, amit egyébként az orosz haderő esetenként már egy-két éve kivont, mert korszerűbb eszközöket állított be a helyébe, de még ugye a raktárakból elő tudták szedni. Ez pedig egyre inkább növeli a tévedések lehetőségét is, ugyanis a régebbi eszközöknek akár 8-10 kilométeres szórása is lehet, tehát hogy ennyi kilométeren belül sem biztos, hogy becsapódik a célpont közelében. Tehát itt már, ha a határmenti térséget, tehát mondjuk a lengyel, litván, vagy éppen a román határhoz, vagy akár a magyar határhoz közeli térséget támadnak az oroszok, benne lehet az, hogy a rakéta átrepül a szomszédba, meg az is benne lehet, hogy a rákilőtt ukrán légvédelmi rakéta, ha mondjuk elhibázza a célt, akkor az is becsapódhat a szomszédba. Tehát a támadások intenzitása nem valószínű, hogy jelentősen nőni fog, az viszont elég valószínű, hogy egy ideig, amíg az oroszok győzik precíziós fegyverrendszerekkel, körülbelül ebben az intenzitásban fog folytatódni a háború. Tehát valószínűleg még hetekig fogják az oroszok lőni az ukrán kritikus infrastruktúra elemeket, és ugye ha most itt nálunk ilyen hideg van, mint ma reggel, akkor ugye a Kárpátok által nem védett ukrán síkságokon, ott jóval hidegebb van, és jóval hidegebb lesz. Tehát ott most már elég kemény tél van. Ugye a polgári lakosság szenvedése az óriási lesz előre láthatóan.
Vasárnap jelentették az oroszok, hogy több lövedék is becsapódott a zaporizsiai atomerőmű területére is. Ott egyébként csökkentve ezt a globális kockázatot, amit jelentene egy atomerőmű elleni becsapódás, miért nem sikerül kialakítani biztonsági övezetet, egy demilitarizált zónát?
Ugye, ami biztos, ezt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megfigyelő is mára beengedik őket, megerősítettek, hogy az oroszok nagyon komoly katonai erőket állomásoztatnak az erőműben és az erőmű körül, tehát onnan is lövik az orosz tüzérek Ukrajnát. Itt ugye egymásnak ellenmondásosak az információk, tehát mind a két fél a másikat vádolja. Azt látni kell, hogy Európa legnagyobb atomerőműről van szó, 6 darab 1000 megwattos blokkal, tehát a kapacitását tekintve körülbelül dupla akkora a teljesítménye, mint a Paksinak. És ezt az oroszok megpróbálják hát gyakorlatilag ellopni, tehát lekötni az ukrán hálózatról és átkötni a sajátjukra. Nyilván az ukránok ezt nem szeretnék, ugyanakkor az erőművek külső energiaellátása eléggé bizonytalan,